Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, azokat is, akik már nagyon jól ismernek, azok is, akik még most hallották először, hogy ki vagyok és honnan. Valamikor régen prédikáltam itt Újfaluba, talán, ha jól emlékszem, Szabó János idejében, anyukámmal, Újfehértón, itt, igen, Újfalut mondtam? Azt mondom többször, valószínű azért. Anyukámmal voltam itt, és legutóbb a pandémia évében, a legnagyobb 40 fokos kánikulában jöttünk ide énekeket fölvenni, hisz Újfehértóval a kapcsolatunk a Sós házaspáron keresztül valósult meg, és akkor erősödött meg, amikor jött a pandémia, és interneten keresztül prédikáltunk, és kitaláltuk, hogy legyenek énekes istentiszteletek is, főleg szombat délután, amikor az emberek, testvérek otthon ülnek, és ugye nem lehetett közösségbe menni, és Katikáik jöttek az atyafival sokszor Gáborjánba, szerdánként, és reggeltől estig énekeltünk, készítettük a felvételeket, egyik ruhát föl, másikat le, odaálltunk, megint készítettük, és csak egy kis humor, hogy a legelején, mikor egy órás éneket levetítettünk, ugye Imi vágta meg őket, akkor jöttek a telefonok, hogy hát testvér, hogy bírtál egy órán keresztül így énekelni? Torka szakadtad. Hát mondom, ez meg lett vágva, én aközben pihentem is, és akkor egyszer eljöttünk, hogy itt is vegyünk föl alkalmakat, és emlékszem, hogy hát akkor még jó nagy darab, nagyobb darab voltam, mert a 140 még az autópályán is sok, aztán 40 fok melegbe, a rossz lábammal még akkor másztam itt föl a lépcsőn, és hát a Katika főzött itt vagy 8 féleit, azt is mindet meg kellett enni, és közben énekelni, és akkor hát nem fogok bírni itt állni, és csináltunk ide egy emelvényt, szekrényből, az székből, mindenből, párnákból, hogy amikor elkezdtem énekelni, akkor leülve énekeltem, a végére fölálltam, és Imi összevarázsolta a képernyőn, hogy én úgy nézett ki, mintha folyamatosan álltam volna. Isten kegyelméből azóta már újra közösségben vagyunk. A testvéri szeretet szakemberek által be van építve az oldalamba. Ha valaki azt mondja, hogy nincs szeretet a mai világban, akkor 3 nap hideg élelemmel elkülditek hozzám, és én elmagyarázom neki, hogy mit tapasztaltam életem során, és az utóbbi időszakban is, hogy én ma azért tudok ilyen könnyedén járni. Volt, amikor mutogattam is, hogy hogy tudok járni, de otthon naponta rám tör az a jó érzés, hogy de jó járni. De jó egyenesen járni, nem kell sántikálni, nem kell egy lábon állni. Amúgy csak úgy zárójelben megkérdezem, ma kinek jutott eszébe, hogy hálát adjon azért, hogy tud járni. Én a 46 évemmel ott ültem a parkba, Berettyóújfaluba, a parkba, és néztem az emberek lábait. Jöttek, mentek, fiatalok, idősek. Jaj, eszükbe nem jut, hogy milyen jó nekik, hogy tudnak járni. Én láttam a kocsit. Nem volt messzebb, mint a pap házaspár ott hátul, de még leültem egy padra, hogy még egy kicsit szusszanjak, hogy el tudjak menni odáig. És újra együtt vagyunk. Kérdezték, hogy milyen ünnep lesz. Hát szombat, amikor közelről, távolról a testvérek együtt vannak. Ha szombat van és összegyűlünk, akkor az már nekünk ünnep. Többszörösen is ünnep, és együtt örvendezünk. Örülünk, hogy ezen a szombaton így együtt lehetünk itt az újfehértói imaházba, a testvérekkel, vendégekkel. Ha hozzánk körzeti alkalomra jön valaki, és megkérdezi, hogy testvér, miről prédikáljak, akkor azt szoktam mondani, hogy amire az Isten lelke indít. De mégis valamit mondjál, hogy mit? Buzdíts, lelkesíts, bátoríts ebbe a mai világba. Jó, megértettem. Én is jövök most ide, hát buzdítani, bátorítani. Ahogy a héten olvastuk az imaheti anyagban, egy zűrzavaros világban élünk, ahol mesterségesen, nagyüzemileg keltik a félelmet, akkor nekünk bátorságot kell vennünk. Nekünk buzgolkodnunk kell, szembe kell menni a világ zűrzavaros, félelemkeltő árjával, mert még Sziget Jenő bácsi is megmondta annak idején, hogy a döglött hal is tud úszni az árral, az élő pedig szembe úszik vele. És tudunk halakat, amelyek nagyon is nagy erővel tudnak szembe úszni az árral, azért, mert még azoknak is van céljuk, amiért megküzdenek az árral. Szeretett testvéreim, Nehémiás könyve 4. fejezetéből a 8. verstől a 23. versig olvasnám az igét. Nehémiás könyve 4. rész 8. versétől a 23. versig így szól Istennek írott igéje. És összeesküvéknek mindnyájan egyenlő akarattal, hogy eljöjjenek Jeruzsálemet megostromolni és népét megrémíteni. De mi imádkozánk a mi Istenünkhöz, és állítánk ellenük őrséget nappal és éjjel, mivel hogy féltünk tőlük. És mondák a zsidók, fogytán van ereje a teherhordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Köszönöm. A mi ellenségeink pedig ezt mondották, ingyen se tudják meg, se ne lássák, mi közébük bemegyünk, és őket leöljük, és megszüntetjük a munkát. És lőn, hogy eljöttek hozzánk mindenfelől a zsidók, akik ő mellettük laknak, és nékünk 10-szer is mondták, térjetek haza. Azért állítám a hely alsó és nyílt részeire, a kőfal mögé odaállítám a népet, nemzetségek szerint fegyvereikkel, dárdáikkal és kéziveikkel. És körültekintvén fölkeltem, és így szóltam az elöljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez. Ne féljetek tőlük, a nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért és házaitokért. És lőn, hogy meghallották a mi ellenségeink, hogy megtudtuk az ő szándékukat, és hogy Isten semmivé tette az ő tanácsukat, megtérünk mi mindnyájan a kőfalhoz, kiki az ő munkájához. De azon naptól fogva legényeim egyik része munkálkodik vala, a másik része pedig tart vala dárdákat, pajzsokat, kézíveket és páncélokat, és a fejedelmek ott állának az egész Júda háza népe mögött. A kőfalon munkálkodók közül a tehernek hordói egyik kezükkel, amely a munkát végezi rakodának, másik kezük pedig a fegyver tartja vala. Akik pedig építének, azoknak fegyverük derekukra volt felkötve, s így építének, a trombitás pedig mellettem állt. És így szóltam az előjárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez, a munka felette sok és messze terjedő, és mi elszéledvén a kőfalon egymástól messze esünk. Azért oda gyűljetek hozzám, hol a trombita szavát halandjátok, ami Istenünk hadakozik érettünk. Eképpen munkálkodunk vala, és legényeimnek fele dárdákat tart vala hajnalhasadástól fogva, mind a csillagoknak feltámadásáig. Ugyanekkor megparancsolám a népnek, hogy minden ember legényével Jeruzsálemben háljon, hogy éjszaka őrőzködjenek felettük, és nappal dolgozzanak. És sem én, sem az én atyám fiai, sem a legényeim, sem az őrizők, akik én utánam valának, nem vetjük vala le ruháinkat, kiki csak mosódáskor teszi vala le fegyverét. Nehémiás könyve. Volt egy ember a perzsa király udvarában, befolyásos és megtisztelő helyen. A király kegyét élvezte, és megtudta, hogy hazájában, távol otthonától, ahogy Vájtesvérnő fogalmaz, a kiválasztott városra a próba napjai köszöntöttek. És Nehémiás könyve első fejezete erről szól, hogy Nehémiás, aki ott van a király udvarában, meghallja a hírt, és mit cselekszik? Hogyan reagálja le azt, hogy baj van? Isten népe, az ő népe bajba van. Mondhatta volna, hát legyenek, kit érdekel. Nekem jó helyem van. Az én körülményeim biztonságosak, az én egzisztenciám megvan alapozva, mindenki élje a maga dolgát, csinálja, hogy akarja, úgyis ez szlogen, hogy mindenki Másképp csinálja, mindenki úgy csinálja, hogy akarja, ne szóljunk bele a másik dolgába. Emlékeztek, mit tett Nehémiás, amikor bajt hallott? És legyen ez az első üzenet ezen a délelőttön. Leült, sírt, kesergett, böjtölt és imádkozott. Nem véletlenül van ez a sorrend. Az első zsoltár jutott eszembe, hogy aki nem jár, áll, ül a bűnösök útján. Itt leült, sírt, kesergett. Szíve volt, lelke volt. És azután mit tett? Böjtölt és imádkozott. De itt nem ért véget az ő cselekedeteinek a sora, mint sok ember életében. Tud valami rosszat, vigyük az Úr elé, imádkozzunk, böjtöljünk, és kész, eddig. Felajánlotta magát az Istennek. És azt mondja, Uram, legyek kedves a király előtt. És ez a mi feladatunk is, testvéreim. Volt egy ember, aki éjszaka gondolkodott az ő népe sorsán. Mert annyi minden van, jó is, rossz is. A jót azt nem nagyon szoktuk mondani, aztán természetesnek veszük, de a jót azt gyűjtjük, igyekszünk fenntartani, ha valaki elfelejteni, akkor újra eszébe juttatjuk. És kiment az ebédlőbe, és ott a Bibliája, egy olyan Biblia, ami a reggeli dicséretnél van mindig kinyitva, az reggeli dicséret olvasására van odatéve, és Ezékiel könyvénél volt kinyitva a Biblia, és akkor se előtte, se utána nem volt a reggeli dicséret Ezékiel könyvéből, és ott volt a 9. fejezet 4. versénél kinyitva, amikor az Úr elküld egy angyalt, hogy jegyezd egy nevet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek Jeruzsálem bűnei felett. Nehémiás a romok felett sopánkodott. A romok felett búslakodott, és elkezdett gondolkodni, mit lehet cselekedni. Amikor mi látunk rosszat, amikor mi látunk nem helyén való dolgokat, mit lehet először cselekedni? Keressük a bűnöst, vagy keressük a megoldást, vagy felajánljuk magunkat. Volt, aki úgy imádkozott, Uram, ha nem engem, akkor küldj el valaki más, de oldódjon meg az a helyzet. Amikor beleéled magad a bajba, a nyomorúságba, és szeretnél valamit tenni. Sokan azt mondják, hogy régen jobb volt. Ma már nehezebb a helyzet, más a körülmény, biztos, hogy mindig más, és már én is érzem, hogy amikor mondom a gyerekemnek, hogy bezzeg a mi időnkben, jaj, mondom, nagyanyám is ezt mondta anyámnak, meg a déd nagyanyám is nagyanyámnak, hogy bezzeg a mi időnkben másabb volt. Egyszer Amerikából jött egy evangélizátor, nagy gyülekez itt Magyarországra prédikált, és utána lelkészeknek is tartott előadásokat, és elmondta, hogy az ő nagymamája nagyon régi gyülekezeti tag volt, és azt mondta neki, hogy fiam, ha valaki azt mondja neked, hogy régen jobb volt, ne hidd el neki, mert én ott voltam. Én így fogalmaztam meg, hogy minden időben volt jobb, és minden időben volt rosszabb is. És ezután is lesz jobb is, lesz rosszabb is. Csak attól függ, hogy a mi szemeink mire tekintenek. Proféták és királyok könyve 391. oldalán azt olvassuk, hogy az álmatlan éjszakák és gondoltelt nappalok nyoma ott volt az arcán, Nehémiás arcán volt a gond, és ezt meglátta a király. És azt mondja Vájtesőn, hogy a király már olvasott az arcból a tekintetekből, mert neki nagyon ügyelnie kellett az életére, és azt mondja, hogy neked valami bajod van, téged valami bánt. És ugye eszembe jutott, egy barátommal beszéltük, hogy milyen szép volt a régi magyar. Nekünk van revideálatlan Károli Bibliánk is, és ő mutatta meg nekem abból, hogy Dávid király tündöklő arca volt. Most már azt mondjuk, hogy piros posgás, olyan jó képű, olyan egészséges, tündöklő arcu. Olyan szépen beszéltek régen, én nem is tudom, hogy miért kellett sútba dobni ezeket a régi szép szavakat. A mi arcunkon mi látszik? főleg ha nem pókerarc, mint a kisboltba, ahova járok kenyérért, ott az eladó, annak pókerarc, azt soha nem lehet látni, se örülni, se bánatosnak lenni. Isten gyermekeinek nem csak hinni és imádkozni kell, hanem szorgalmas és körültekintő gonddal cselekedni. Nehémiás esedezését szent igyekezettel párosította. Esedezését szent igyekezettel párosította. Mi lett az igyekezetből? Engedélyt kaptak, elmentek, biztonságban voltak, anyagot gyűjtöttek. Könnyű volt? Nem. Mikor volt könnyű az Isten népének? Kinyitjuk a Bibliát, 2000 évet visszaugrunk, és látjuk, hogy nem volt könnyű, és a nem volt könnyű ellenére is naponta szaporodtak. És haladt az evangélium előre. Miért? Mert ez az Isten műve. És pontosan ez mutatja, hogy ha nem az Isten műve lenne, akkor már Gamáliel tanácsa beteljesedett volna, nem most, hanem már nagyon régen, hogy nem kell hozzányúlni. Ha emberektől van, akkor semmivé fog válni. Azt tudjuk, főleg aki kőműves munkát végzett, hogy egy új házat könnyebb felépíteni, mint egy régit újítani. Mikor egy régit felújítanák, azt mondják, ebből a pénzből már 3 vagy 10 újat is építettünk volna. Jeruzsálemben a régit akarják újjá építeni. Eszünkbe is szokott jutni, hogy a keresztény ember élete szüntelen harc és menetelés. Hogyha az Úr dolgát végezzük, ha bennünk van a buzgóság, akkor mindig fogunk ellenállással találkozni, még a mai napon is. Mert az Úr látta, de az ördög is, hogy ki milyen lelkülettel jött, akarta, csinálta, akarta, hogy szép ünnepünk legyen. De innen tudjuk, hogy az Úr műbében vagyunk. A Szombat Urunk ajándéka című ének, az az én kedves szombatkezdő énekem, és az utolsó sorainál szoktam elérzékenyülni, zászlaja köré gyűjtve népét, jel tesz keze homlokához, és szombatról szombatra vezeti egy jobb ország szombatjához. Milyen csodálatos lesz, amikor elérkezünk abba az ajtóba, abba a kapuba, amin belépve megérkezünk a jobb ország szombatjához. Az Úr zászlaja alatt építkezünk, ahogy Nehémiás biztatta az embereket, mert ott is eljutottak a holtpontra. Nehéz a teher, sok a rom, nem bírjuk. Hányszor elérkezik Isten népe egységesen is, meg egyénileg is a holtpontra, hogy most már nem bírjuk tovább. És Nehémiás föláll, és azt mondja, hogy hatalmas Isten szolgálunk. Ez az Isten műve. Itt elbukni nem lehet. 2000 éve Isten elvégezte, érted és értem. Szoktunk ezen gondolkodni, hogy már a váltság ki van fizetve, értünk. Az üdvösségünk kész. Nehémiás éjszaka bejárja a romokat, nem csügged el, kiáll és biztatja és bátorítja az embereket. És akkor most írunk 2024-et, álljanak ki a vezetők, és akkor bátorítsák a népet, és akkor fogunk bátorodni. Ha nem bátorítanak, akkor nem bátorodunk. Ki a vezető? És ki az ő szolgálja? Nekünk kell bátorítani, nem a másikra kell várni. Mert miközben bátorítunk, magunk is felbátorodunk. Miközben másokat Istenhez vezetünk, mi is megerősödünk a hitünkben, sőt azt el szoktuk felejteni, hogy mikor munkálkodunk legjobban a saját üdvösségünkért. Ez White testvérnő írja. Mert ugye, ha én azt mondanám most, hogy testvérek, én ma az üdvösségemért munkálkodok. És ha tudnátok, hogy én mennyit léptem ma előre, hát azt mondanátok, hogy ez, itt valami baj van. Pedig lehet az üdvösségünkért munkálkodni. Akik mások üdvösségért munkálkodnak, akkor építik a saját üdvösségüket úgy, hogy nem veszik számba, nem számolják, nem írják, nem nézik, nem gondolnak rá, és mégis ott van az üdvösségük. Keljünk fel és építsük meg. És azt mondja az ige, és megerősítették kezüket a jóra. Fogadást tettek, hogy tenni fogjuk, csinálni fogjuk. Szeretett testvéreim! Isten gyermeke cselekszik és lelkesít. Lelkesíti a többit, mert Istennek jó kegyelme nyugszik rajta. Onnan lehet tudni, hogy kint van az Isten lelke, kint van az Isten jó kegyelme, olyan szép ez a kifejezés, hogy az Isten jó kegyelme nyugszik rajta, aki mást bátorít, akinek a szeme csak a rosszra néz, aki csak rosszat tud, aki mindig csak a negatívumokat, azzal az kegyelem mit tud tenni? Hogy tud rászállni? Hogy tud munkálkodni benne? Mi akarsz lenni, Nehémiás vagy fekete varjú? Most olyan sok van belőlük, jönnek a télen be a faluba, új faluba is, és amikor sokan vannak, akkor nagyon nagy hangjuk van. Egy is tud károgni, hogy kárkát, de amikor több százan fenn vannak a levegőben, azt egy hangúan mondják, mint egy énekkar, hogy kár itt minden. Most varjuk akarunk lenni, vagy Nehémiások? Miről szól Nehémiás könyve 3. fejezete? Hogy egy ember nem tud egy várost felépíteni. De nem is kell. Mindenki a kis maga részét csinálta a városba, és fel is van jegyezve, hogy a városnak melyik részét ki csinálta, és általában melyiket csinálták, ami hozzájuk legközelebb esett. Nekünk is részünk van az építkezésben. Kiveszed a részed benne? Akarod építeni Isten művét? Mert amit teszünk, az az Isten műve. Most már még ezt a szót sem használjuk. Hogy a mű, mikor valaki azt mondta a testvérek közül, hogy a mű, akkor sose képre gondoltak, vagy egy alkotmányra, hanem az Isten művére. Arra az élő épületre, amit mi építünk fel. És ami akkor növekszik, amikor jön egy-egy kő, egy-egy tégla, és beépül ebbe az élő épületbe. Henczidán 1700-as évek végén építették a református templomot, és annyian voltak az építkezésen, hogy beosztották utca szerint, hogy ki mikor ment építeni a templomot. Mi is építünk egy lelki templomot. Mi is részei vagyunk, meg mi is építjük. Mennyi állami felújításom, jaj, felvétel megy? Pedig annyira akartam, hogy ne mondjak már ki dolgokat, hogy sokszor megfogalmaztam már egy templomot, most csak maradjunk az épületnél. Kinek kell építeni, kinek kell renoválni? A felsőbbség által kirendelt munkásoknak, akiknek semmi közük hozzá, azt se tudják, hogy hogy lopják el az anyagot, azt se tudják, hogy hogy csapják össze, hogy minél hamarabb szaladhassanak a másikat csinálni, vagy pedig azoknak, akik ott fognak ülni benne, akiknek ez lesz az Isten háza, akik amikor jönnek, és őszintén azt mondják, hogy Urunk, ezt a házat neked szenteltük, és itt gyűlünk össze, hogy téged dicsőítsük. Hát azoknak kell építeni. Mi lesz abból, amit idegenek csinálnak, akik lehet, hogy imaházat csinálnak, és közben meg káromkodnak, meg már mennének innen a csodába, csak a pénzt tartja itt őket. Egy hét, két hét, egy hónap múlva, itt is hullik a vakolat, ott is hullik a vakolat. Megy az ember az épületeknél, ez igen, 500 milliárdot ráköltöttek. Itt is pereg, ott is pereg, itt is reped, ott is reped. Isten művében nem ez van, mert Isten műve. Valaki egy nagyon jó cikket írt az elmúlt pár napban. Egy kérdést fordított meg. Akik itt vannak Isten népe közt, miért vannak itt? Miért maradnak itt? Miért vagyunk itt 10 éve, 20 éve, 40 éve, 50 éve, lehet még valaki 50-től is többet tudna mondani. Miért vagyunk itt? Most ne azt mondjuk, hogy miért nem maradnak emberek, mi miért vagyunk itt? Az Isten jó kegyelme miatt. És ez a mi érdemünk? Ennyi érdemes ember van, 50-valahányan, majdnem 60-an vagyunk itt. Ennyi értékes ember, aki úgy kiválik az értékével a világból, és na Isten összegyűjti őket. Ez is kegyelem, hogy mi itt vagyunk, és az, hogy tudunk úszni az árral szembe. Amúgy mit kell tenni, hogy erőd legyen az árral szembe? Elkezd el gondolkodni azon, hogy mit adott neked az Isten. Családot, munkát. Csak egy példa, ülök az autóba. Engem még ma is kiver a veríték, a hideg víz, ha én az ágyba vagyok, és arra gondolok, hogy 90-re szágódok egy autóval. Mert rám parancsoltak, hogy én kocsit vezessek. Én még ma is busszal, vonattal mennék. És vezetek, és mondom, Uram, milyen csodálatos, hogy megadtad ezt, összehoztad ezt, hogy akkorra, amikor már nem Pesten voltam, hogy tömegközlekedve mindenhova el tudok jutni, és az úti költség se kellett, mert olyan kicsi pénzből meg tudtam járni, hogy amikor már oda helyezzel, ahova szerettél volna, már legyen eszköz. Ugye szekeret, lovat, stáfot helyettesít ma az autó, mert minket is visz, meg a cuccainkat is hordozzuk, de nagyon sok mind. És az, amit van, amit kaptál, és amit nem pénzért vettél, mit nem tudsz pénzért megvenni? Feleséget, gyereket, társat, barátokat, hittestvéreket. A vecsési gyülekezetben nagyon sokszor elmondták a testvérek, hogy testvérek, nem véletlenül vagyunk így gyülekezet, ahogy vagyunk. Hát nem kiállt a prédikátor Gábor Ján Fej utcájára, azt akkor na, gyűjtsünk össze egy adventista gyülekezetet. Gyere, gyere, gyere. Isten lelke adta meg, hogy ott is gyülekezet van, itt is gyülekezet van, és együtt vagyunk. Kudlik Júlia egy riport műsorban azt mondta, az ember életében két fontos nap van. Most csak nyújtsa fel a kezét, aki tudja, hogy melyik ez a két fontos nap. Vagy gondolja, hogy melyik ez a két fontos nap. Én se arra gondoltam, amire ő gondolt, de nagyon jól gondolta, amit kigondolt és elmondott. Azt mondta, az ember életében két fontos nap van. Az egyik, amikor megszületett, a másik, amikor megtudja, hogy miért. Na, én ezt megnéztem, elmentem a boltba kenyérért, és én már rögtön megkérdeztem a boltos, hogy tudja, hogy miért van a földön. Pókerarc, semmit nem láttam rajta, de azért elmondtam. És vettem a kenyeret, és én elmondtam neki, hogy szerintem én ezért vagyok a földön. Azt vettem a kenyeret, azt elmentem. De már hozzászoktak, hogy mindig, ha nincsenek sokan, akkor én mondom. Egy kicsit mindig mondogatok nekik. Te tudod, hogy miért vagy a földön? Jó, hát nem csak ilyen általánosságban, hogy már családomat eltartsam, meg hogy a Magyarország egy állampolgárral több legyen, az Isten művében. Hogy Isten milyen feladatot adott neked? Mire hívott el? Mi van még előtted? Ha ma keresztényeket kérdeznénk, hogy miért vannak a földön, mit válaszolnának? Hát jussak a mennybe. Jó, jó, de addig még van egy földi út. Kinek rövidebb, kinek hosszabb. Hogyan járjuk azt végig? Ma van 2 hónapja, hogy a nagymamám elment a földi életből, aki 2 nappal előtte azt mondta, én nem soká megyek az Úr Jézushoz, és annyi mindent kért az élete végével kapcsolatban, és a szemünk előtt teljesedtek, és azt mondtam, hogy amúgy csak megkérdezem, hogy volt már itt köztünk valaki, aki szeme előtt akár szerette, vagy valaki elment ebből a földi életből? Mert én hiszem, hogy az egy életre meghatározza az életünket. Azt nem lehet kitörölni, azt nem lehet elfelejteni. És ennek tudatába kell legyünk, akkor is, hogyha átértük ezt, akkor is, hogyha nem, hogy véges az életünk. És a mandátum egyszer lejár, és nem mondja Isten, hogy Farkas Attila meghalt, bezártam a történelmet. Vége Magyarország történelmének. Nem. Jön majd a következő. Aki végzi az Isten művét. Királyok könyve 2. fejezetében van egy történet, és egész héten azon gondolkodtam, hogy most Nehémiás, vagy Királyok 2. könyve. Nehémiás, vagy Királyok 2. könyve. És azt mondtam, hogy azt is beleveszem. Abban van az egyik kedvenc történetem, a 7. fejezetben. Amikor ugye van egy hitetlen ember, aki azt mondja, hogy nagy bajba vagyunk, ha csak az Isten az égre ablakokat nem csinál, akkor oldódik meg Samária nyomorúsága, éhsége, és mit mond a hitetlennek a proféta? Meg fogod látni, de nem eszel belőle. És ott van 4 bélpoklos ember, aki már tudja a jót, és azt mondják, nem igazán cselekszünk, ez a mai nap örömmondás napja. Ma még örömmondás napja van. Ha mi hallgatunk és a víradatot megvárjuk, büntetés ér bennünket, most azért jertek, menjünk el és mondjuk meg a király házának. Ma még az evangélium öröm hírének mondásának napja van. Ma még mondani kell az örömhírt. Nem károgni, nem elcsüggeszteni, nem lenyomni a másikat, hogyha lent volt, akkor még mélyebben legyen, ha fuldoklott, akkor már teljesen fújdadjon meg, hanem fölemelni. Ma még lehet hirdetni az evangéliumot. Egy öreg református pap, aki megjárta a lágert, és azt mondta, hogy mennyi javát vettük annak, hogy becsukott szemmel olvastuk a raboknak a Bibliát. Mert nem volt Biblia. Becsukta a szemét, és fejből mondta az igéket. És tőle tanultam meg, hogy az Isten gyermekének a 7 szűk esztendő, a 7 bő esztendővel együtt jár. Mert lehet, hogy valamibe szükséget érzünk, de ha az Isten művét végezzük, ha az Isten ügyét visszük előre, akkor a bőséget is érezni fogjuk. És ő ezt úgy mondta el, hogy 7,5 évig nem ettek egy jót, és nem ittak egy jót. Csak álmodoztak róla. És amikor megkérték, hogy adjanak többet enni, azt mondták magukat, azért osztuk ide, hogy megdögöljenek. És azt mondta, hogy ez a 7 bőesztendő is volt, mert az emberek lelkében a nyomorúság nagy változásokat hozott. Szeretteim, a bárány mennyegzőjén, a nagy asztalnál mind azok foglalnak helyet, akik Isten művén fáradoztak, akik munkálkodtak. Ellenség volt, ellenség lesz, de Jézus hatalmasabb volt, és hatalmasabb lesz. Most is hatalmas, mert ő tegnap, ma és holnap, és mindig ugyanaz. Csak elfelejtjük, hogy nagyobb Isten szolgálunk, mint aki gáncsoskodik ellenünk. Mi az üzenet az ellenséggel kapcsolatban? Nehémiás így fogalmazta meg. Ne féljetek tőlük, a nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért, házaitokért. Legidőszerűbb üzenet. Mert ma a háború nem az utcákon van, bent a házakban, meg bent a szívekben, meg a fejekben. És ebből van az zűrzavar. És mindenkinek van munkája, mert mindenkinek van fia, lánya, testvére, felesége, háza, rokonja, akikért munkálkodhat. Hogyan? Ahogy Nehémiás kezdte. Amikor rossz ér bennünket. Hát azt nem lehet nevetve. Én nagyon szeretek humorizálni, meg viccelődni, de hogyha valami rosszat látok, akkor nem röhögök rajta. Leülök. Elkezdek sírni, ima, böjt, és felajánlom magam Istennek. Hogyan harcoljunk? Ahogy Nehémiás. Miért fogunk győzni? Mert van valamink, ami odaát az ellenségnek nincs. Gyerekkorom egyik kedvenc története az Eger várának az ostroma. Nem sokat játszottam gyerekkoromban, még mai napig is szoktam a jószággal játszani, ő a törökbasa, azt le kell győzni. Meg van kötve, le tudom győzni, játszadozok, de emlékezzünk csak az Egervárának ostromára, hogy milyen túlerő volt ott a törökök részéről, és milyen maroknyi volt az a kis magyarság ott abban a kis várban, amit hogyha már elkezdtek a golyókkal lövöldözni, már omladozott, jutott még áruló, és jutott még lőszer felrobbanás is, hogy ugye nagy lett a veszteség a lőporba. De volt valami nekik, ami nem volt meg a törököknél. Pedig ott is volt hasonló, mert itt volt Dobó István, ott meg volt Pasa. Itt mind a kapitánynak az arcát nézték. És ő is fölvette a póker arcát. Nem látszott rajta, hogy mi van, mert ha egy kicsit látszott volna, hogy elkeseredik, mindenkit elfogott volna a csüggedés. Gondolsz te arra, hogy ha téged elcsüggedve látnak, hány embert fog el a csüggedés? Vagy hogyha téged bátornak látnak, bizakodónak, reményteljesnek látnak, hogy másba is bizalmat öntesz, hogy más is megerősödik? Egerbe volt egy dobó. A mi várunkba, a mi csapatunkba ki a kapitány? Jézus Krisztus. Milyen furcsa, hogy még nem jött oda senki se, hogy testvére, én az Úr Jézusba csalódtam. Az Úr Jézus ezt mondta, és nem úgy van. Az Úr Jézusnak nincs fonáka. Szoktam mondani, az ördög látja, akár sovány, akár kövér, én vagy te valakit sokáig nézünk, azaz azt jelenti, hogy felnézünk rá, és azt hiszük, hogy ennek még az epélye se keserű, ez még álmába is tökéletes, mert olyan szépen prédikál a szószéken nekünk, és meglátja az ördög, és azt mondja, megmutatom én neki a fonákját. Hát még a terítőnek is van fonákja. Nézd csak meg, hogy ez is emberből van. Még az, hogy milyen ember, de még olyan bűnös, hogy bűnösebb, mint a másik. Csak jól tud beszélni, meg prédikálni. Na akkor mit csinálok? Elhagyom a csapatot. Gamáliel erről beszél. Jöttek a vezetők, hozzácsatlakoztak, elhagyták, volt ilyen sok, ezért nem foglalkoztak a jézusi dolgokkal, mert már volt annyi hamis messiás, meg volt annyi próbálkozás itt uralomra törni, hogy már a kis ujjukon jött ki. A mi kapitányunk nem Nehémiás, de nem is az ördög, nem is egyházvezető, nem is a prédikátor, akire fel kell nézni, hanem Jézus Krisztus. Ahhoz nem kell teológiát végezni, nem kell még 8 osztály sem, hogy megkérdezzél valakit, hogy tudod-e, hogy mi a legszebb név a világon. Házi feladat. Aki akarja megcsinálni, nem iskolában vagyunk, hogy jövő héten visszakérdezem, aki akarja, megcsinálja. Valakit megkérdezel a közeledből, de nem a prédikátort, vagy nem olyat, aki tudod, hogy most jött a templomból, hogy tudod-e, hogy mi a legszebb név a világon. Amikor műtöttek, kezem, lábam ki volt kötözgetve, elbetették a csöveket, odafordulok a doktornőhöz, mondom, doktornő, tudja, mi a legszebb név a világon? Hát nem nagyon láttam rá, de biztos, hogy csak úgy nézett rám. Mondom, az Úr Jézus Krisztus neve, és én ezzel a névvel szeretnék elaludni. Kellettől nagyobb bizonyság? Csak ennyit elmondol, hogy a világon a legnagyobb név, a legszebb név a Jézus Krisztus neve, és erre a névre minden tér meg fog hajolni. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. Várod már azt a napot, amikor ömleni fog a szemedből a könny? Mert sír a föld nemzetsége, az egyik bánatába, a másik örömébe. Készülsz arra, hogy felkiálthass, hogy íme a mi Istenünk. Aj, most olvastam egy cikket, hogy mondjam, mert mindig felvétel van, hogy egy cikkben volt, hogy valakiről írtak, és az élete végén valahogy úgy imádkozott, hogy Uram, hát add, hogy abba, amiben eddig hittünk, hát ha lesz belőle valami. Ez volt az imájának a vége, hogy hát ha lesz belőle valami. Így nem lehet hinni, így nem lehet lelkesedni, így nem lehet Krisztus katonája lenni, hogy hát ha lesz belőle valami. Olyan sok szépet összehordtunk itt 70-80 év alatt magunknak is, másoknak is, hát csak lesz belőle valami. Így nem fogunk megállni az űrzavarok végén, amikor majd oda kell állni, és szint kell vallani, és majd meg fogja mutatni. Mindenki szeretné megírni az Úr Jézus eljövetelét, de azt tudjuk, hogy mi fog történni előtte. Hogy olyan nyomorúság lesz, ami nem volt a földön, amióta ember lett. És emberek bizonyságot fognak tenni, és lesznek bátor hitvallók, de arra készülni kell. Most az imaheti felolvasásokkor erről beszéltünk, hogy arra nem lehet csak úgy betoppanni, arra készülni kell. Döntést kell hozni. Az Úrral szoros kapcsolatba kell lenni. Vágyva várni az ő megjelenését. Ó, de várom már, hogy sírjunk. De örömünkbe. Mert az az igazi sírás, nem a bánatunkba. Örömünkbe, amikor majd folyik a könnyünk, hogy megjött az Úr Jézus. Az, akit vártunk. Zárójelbe. Ha legközelebb az Úr Jézus eljöveteléről énekelsz, nehogy sírva, uborka arccal énekeljél, jusson eszedbe, azt mondta az Attila, hogy ez torka szakadtunkból, nem lehet csak úgy zümmögni, a zümmögés a méheknek adatot. Mi vagy éneklünk, vagy nem éneklünk, főleg meg, ha hitünket énekeljük. Mi várjuk az Úr Jézus, mikor jön. A világ legelső magyar adventista gyülekezetébe tanultam meg a cifrázást. Kati néni úgy bele-bele cifrázott az énekbe, mert teljes lelkülettel énekelt, és én annál az éneknél szoktam cifrázni, mikor mi várjuk az Úr Jézus, mikor jön. Hogy úgy átélni, becsukni a szemet, és átélni, hogy jön az Úr Jézus. Mit mondott Jézus? És ez az ő szava. Én legyőztem a világot. amikor a világból baj ér, amikor a világgal bajod van, jusson eszedbe, hogy Jézus legyőzte a világot. Hiszed-e, ha igen, akkor indulj el, és építsd Isten művét. Van a 229-es ének 4. verse végén, célt, ha érek, zeng az ének, hogy van tovább? Isten műve ez. Ha most tudod, hogy ez az Isten műve, így fogsz belépni az Isten ajtaján, az ő országába, hogy ez is az Isten műve. Minden az Isten műve volt. Én azt mondtam, hogy ha elérném, hogy meghalok, nem biztos, mert ha az Úr jön, akkor nem érem meg, csak ennyit iratnék arra a kőtáblára, ezt a két szót, hogy minden kegyelem. Ebben minden benne van. Aki ezt naponta átéli, hogy az életében minden kegyelem, az nem, hogy eltávolodik az Istentől, hanem egyre közelebb lesz hozzá. És nem csak énekelni kell, hogy közelebb, közelebb, Uram, hozzád, boldogan követlek, megyek te hozzád, hanem ezt át is élni kell, élni is kell. Úgy zárom beszédemet, ahogy kezdeni szoktam a temetéseket, egy páskujné idézettel, úgy élj, míg tart az életed, hogyha elmégy, emlékezzenek. És a nyomok, amiket hagysz, másokat Istenhez vezessenek. Miért kezdtem ezzel a temetési kezdettel? Ezt szoktam temetés elején. Mert ahhoz, hogy lelkesedni tudjunk, ahhoz, hogy Krisztust kövessük, és a Jeruzsálemet, a lelki Jeruzsálemet építeni tudjuk, előtte temetni kell. Kit kell temetni? Az óemberünket. Jó mélyre, és nem csinálunk neki nagy felhajtást, jól megtapossuk a földet. Azt mondták reformátor eleink, naponta meg kell öldökölni az óemberünket. És honnan lehet tudni, hogy valaki öldökli az óemberit? Az ember csak azt látja, ami a szem előtt van, Isten azt látja, ami a szívben van. Én is csak azt látom, ami a szemem előtt van, azt meghatározza, hogy melyik szemüveg van rajtam, még azt is. De honnan tudom, hogy valaki öldökli naponta az óemberét? Nem jut ereje másokat öldökölni. Le van foglalva teljesen. Azzal van elfoglalva saját magával, a saját maga gyengeségeivel, bajaival, mert az az óember naponta, hogy kinyitjuk a szemünket, az is feltámad. Harcoljuk testvérük, öldököljünk, szorongassuk a nyakát, de az óemberünknek, hogy be tudjuk fejezni Isten művét, azaz be tudjuk fejezni azt a részt, amit Isten ránk bízott. Nem biztos, hogy azt fogja kérni, hogy Kínába menjek el egy kicsi falucskába, és ott végezzem a feladatomat. Ha engem Isten ide helyezett, akkor azt a részt, amiben vagyok, azt kell rendbe tenni, úgy, mint Jeruzsálembe is. Mindenki, amit kapott, azt kellett szépen rendbe tennie. Kívánom mindannyiunknak, hogy lelkes, buzgó gyermekei legyünk az Istennek, akik lelkesítenek, akiknek az arcán látszik, hogy el vannak foglalva saját magukkal, azaz az óemberük megöldöklésével, és azzal, hogy az Isten műve menjen előre. Adja ezt meg az Úr nekünk az ő kegyelméből. Amen.